Óév, újév fordulóján részben vissza, részben pedig előre tekintünk. Műsorunk első felére az elmúlt esztendő néhány emlékezetesebb interjújából készítettem egy kisebb válogatást, míg a műsor utolsó részében már előre tekintve a 2012-es év igéjéről hallhatnak rövid elmélkedést Severin János országos missziói lelkésztől. Ezzel is szeretnénk útravalóval szolgálni az új évre. A 2011. év egyik első lélekhangolójában Hulej Enikő lelkésznő volt a vendégünk, aki korábban 5 évig volt az Evangélikus Rádió misszió munkatársa, így ezeknek az adásoknak is szerkesztője. Új szolgálati helyre kerülése után Severin János beszélgetett vele, ebből idézünk most fel egy részletet.
Sok rádió műsort készítettünk, és készítettél te főleg. Mit szerettél volna elérni ezekkel a műsorokkal?
Mindig az volt a cél, hogy az evangéliumot, tehát azt, hogy Jézus Krisztus annyira szereti a világot, hogy életét adta értünk, ő a mi szabadítónk, ezt az evangéliumot elvigyük minél több embernek, olyan embereknek is, akik talán nem teszik be a lábukat soha a templomba, és ezt az üzenetet mai nyelven megfogalmazni a számukra. Ehhez én nagyon fontos eszköznek tartottam, hogy nem prédikál tudjuk ezt elmondani, hanem egy beszélgetésben, amikor valaki személyes életéről hitelesen beszél, és elmondja azt, hogy hogyan ismerkedett meg az Úrral, hogyan változtatta meg az életét, hogyan formálja a napjait. Tulajdonképpen a szolgálatunknak is, és egyáltalán a keresztény egyházaknak az a feladata, hogy emberek térjenek meg. Nem feltétlen a szám a lényeg, de az, hogy legyen az emberek életébe változás, legyen gyógyulás, legyen formálódás, ne maradjanak ugyanolyanok, mint amilyenek Isten nélkül voltak.
Miből mifelé kell megtérni? Mi ez a formálódás? Mi ez az átváltozás?
Az egyik dolog, amit én nagyon nagy problémának érzek ma a társadalmunkban és az emberek életében, hogy nagyon sok a seb. Ez lehet fizikai, tehát testi betegség, de nagyon sok a lelki betegség is. Amikor a hittanosaimat összeírtam, alig találtam olyan hittanos gyerkőcöt, aki normális családban él, ahol a saját apukája meg a saját anyukája neveli őt meg a vérszerinti testvéreit. Ez például egy nagyon nagy seb az emberek életén, és én hiszem azt, hogy a gyerekeknek a lelki fejlődését nagy mértékben tudja befolyásolni, hogy megismerik-e még fiatalkorukba az Úr Jézust, vagy nem. Hogy indulnak neki a felnőtt életnek. Az Úr Jézussal együtt, vagy nélküle. Egész máshogy alakul az életük. Aztán sokan gondolkodnak úgy, hogy a vallás az az életnek egy bizonyos szeletéhez tartozik, ez a kisebbik szelete, és van az életnek a többi része. Na most, ha a keresztény hit az csupán a vasárnapi egy órára korlátozódik, két hetente egyszer, amikor valaki belép egy templomba, akkor az régen rossz és régen kevés. Igenis változás kell, egyrészt abban, hogy az ember rájöjjön arra, hogy ahogyan levegőt vennem mindig muszáj, ugyanúgy szükségem van az Istenre is minden pillanatomban, és meg kellene, hogy értsük, hogy a mindennapunk minden részletéhez az Istennek köze van.
Az Evangélikus Missziói Központ vezetője, Severin János, 2010 végén részt vett a Lausanne Mozgalom dél-afrikai kongresszusán. Több ezer misszionárius jött össze ezen a találkozón, ahol sok aktualitással foglalkoztak. Ezek mellett az európai keresztények számára az egyik legnagyobb élményt a déli féltekén és a távol-keleten zajló óriási keresztény ébredésekről szóló beszámolók jelenthették. Ezekről az élményekről is beszélgettünk Severin Jánossal akkori műsorunkban, amelyeknek különös aktualitást ad, hogy az előző diktátor halála miatt a világ most is intenzívebben figyel az észak-koreai eseményekre.
Az egyik legszívszorítóbb élmény, és ezt az élményt szinte biztos, hogy mindenki hazavitte, amit én magam is elmondok itt néhány szóban a hallgatóknak. Egyik este rövid tanúságtételre kiállt egy kis törékeny, 18-19 év körüli észak-koreai leány, aki elmondta, hogy a korábbi diktátor egyik embere volt, az ő édesapja, tehát kommunista vezető volt, de érezte, hogy kegyvesztetté vált, és átszökött Kínába. Kínában egy ilyen föld alatti keresztény családhoz kerültek, ők befogadták őket, és ők ott hitre jutottak, keresztjénné váltak, és jellemző erre az ébredő evangéliumi dinamikus kereszténységre, hogy ez a férfi fogta magát, és visszaszökött, visszament Észak-Koreába, hogy hirdesse az evangéliumot. Egy idő múlva elfogták, megkínozták, börtönbe zárták évekre, és aztán kiszabadult, és aztán visszakerült Kínába, és elmondta a kislány, hogy az édesapja már 6 éve újra visszament Észak-Koreába, 6 éve nem tudnak róla, nagy valószínűség szerint már megölték az édesapját, és ő most jelenleg, mármint ez a leány, Kínában él, egyetemista, és elmondta ott szerényen, alázatosan, hogy alig várja, hogy misszionárisként ő is elmehessen Észak-Koreába, és akkor megcsuklott már a hangja, nehezen tudta befejezni a beszédét, és akkor ez a közel 5000 misszionárus fölállva tapsolt, hogy kifejezze háláját, örömét, megrendültségét tulajdonképpen Isten ereje, Isten kegyelme iránt, és hogy biztassa ezt a leányzót, úgyhogy ilyen különleges és mélyen érintő tapasztalatokban is részünk volt.
A tavasz folyamán került adásba Szegfű Katalin beszélgetése Kis Istvánnal, aki korábban a Skinhead mozgalom tagja volt, majd ebből kikeveredve keresztény bizonyságtevő lett. Ma mások mellett cigányok között is végez szolgálatot Békés megyében. Az ő történetének részlete következik most.
Beszéljünk arról, hogy hogyan keveredtél te ki ebből, mert biztosan nem volt könnyű, talán nem is egyik percről a másikra történt.
Olyan 19-20 éves lehettem, amikor egy volt régi barátom ismét megkeresett. Ő beszélt arról, hogy a skinhead mozgalom megerősödött, sokkal komolyabb, már nem olyan gyerekcipőbe jár, és ő hozott ismét kiadványokat, újságokat, zenéket, beszélgettünk nagyon sokat, és ismét fölgerjedt bennem az a gyűlölet. Ez tartott olyan 22 éves koromig. Nagyon sok mindent megrontott ez az életembe. Azt vettem észre az életembe, hogy egyre lejjebb megyek, egyre lejjebb süllyedek, egyre kevesebb az az ember, akivel egyet tudok érteni, egyre kevesebb az az ember, aki szeret, és többször elköltöztem otthonról. Éreztem, hogy nem így kell, hogy történjen. És volt egy délután, amikor a nővérem ismét kijött a konyhába, és megkérdezte, hogy ha személyesen megismerhetném Istent, akkor az érdekelne. Úgy éreztem, hogy rendben, nem állok ellen, hanem akkor mondja el, hogy mit szeretné. És akkor ő elmondta az evangéliumot, elmondta, hogy Isten szeret engem, elmondta, hogy bűnös vagyok, és a bűn elválaszt Istentől, elmondta, hogy Jézus Krisztus a megoldás a bűneimre, és elmondta azt, hogy személyesen el kell fogadnom Jézus Krisztusnak a váltságát, és be kell fogadnom a szívembe. Akkor elmondta ezeket a dolgokat, akkor éreztem a szívemben, hogy nagyon igazságokat mond, és egyetlen egy gondolat, egyetlen egy döntés született meg a szívemben, hogy ez igaz. És valahol tudom, hogy nekem erre szükségem van, de még nem tudom, hogy hogyan. Nővérem imádkozott akkor értem, adott egy kis füzetet, amire ráírta azt, hogy Jézus szeret téged, és soha nem hagy el, és aztán ő visszament a szobájába, én pedig ott maradtam a gondolataimmal. Nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy most mégis mi történt. Eltelt egy-két nap, és úgy éreztem, hogy egy hatalmas változás történt bennem, belülről. Mentem persze nővéremhez beszélgetni ismét, hogy mégis mi történt, és akkor ő mondta, hogy persze, hát nem emlékszel, tegnap előtt keresztényé lettél, befogadtad Jézust bűneid bocsánatára. És akkor kezdett el igazából tudatosulni bennem, hogy ez a döntés, ez egy nagyon komoly döntés volt részemről, és Isten is nagyon komolyan vette. Ott indultam el azon az úton, hogy akkor nem maradhat így az életem, olyan idáig éltem. Elkezdtem keresgetni Istent, elkezdtem olvasni a Bibliát, nem olvastam előtte Bibliát, nem is igazából érdekel. De amikor megtértem és a kezembe vettem, akkor beszéltek azok a lapok, és jött belőle az élet, azok a szavak, amiket Jézus mondott, és annyira megfogott, amiket ő mondott, hogy tényleg szinte azt mondani, hogy voltak, amikor egész nap csak a Bibliát olvastam, és talán ez az, ami egyre jobban előrébb vitt. Megismertem Isten akaratát, megláttam azt, hogy mi az, amit le kell tennem az életembe, mi az, ami már nem odavaló, és mi az, amit pedig föl kell vennem, mert keresztény emberhez illik, és keresztény emberhez méltó, Istenhez méltó. Egy egész folyamaton mentem keresztül az életembe, és ez a folyamat jellemezte a szolgálatomat is. Amikor megtértem, egy nagyon rövid idő után már fiatalokkal kezdtem foglalkozni, egy nagyon pici csoporttal, fiúkkal, és szépen lépésről lépésre aztán Isten mutatta azt, hogy jó, akkor itt ez a kis csoport, aztán jöjjön egy ifjúság, már most 3 éve az Evangéliumi Pünkösdi Közösség országos cigány missziójánál vagyok alkalmazásba. Mindig ezúttal erről eszembe, hogy aki a kicsin hű, arra sok bizatik. Ha tudok azon hűséges lenni, amivel Isten megbízott pici dologgal, talán a munkahelyemen vagy iskolában, Isten aztán meglátja ezt a hűséget, és sokkal több mindent fog rábízni az emberre.
Műsorainkban sokszor esik szó szabadulásokról. Olyan történetekről, mint az előző is volt, ahol egy gyilkos ideológia tartott rabságában egy fiatalt, és olyanokról, mint Romfa Jánosé, aki az alkoholtól kellett, hogy megszabaduljon. A vele készült beszélgetésből most részletet elevenítünk fel, mely a 2012-vel kapcsolatos félelmekre szeretne válasszal szolgálni. Romfa Jánost Erdészné Kárpáti Judit kérdezte.
Beszéltél az alkoholtól való szabadulásodról, és említetted, hogy fontosnak tartod, hogy Jézusról beszélj embereknek, és elmondd a történetedet. Hogyan teszed ezt úgy, hogy ne riasszál el másokat? Tudsz erre egy pozitív példát hozni nekünk?
Útközben megálltam kocsival, mert egy töpörtyűt megkívántam. Felárusító hölgyel beszélgettem, mondta, hogy hát mennyibe kerül, hát drágaság, de hogy lesz idő, amikor még nem lesz élelem, és hogy a sok baj, meg minden. És akkor ugye mondta, hogy ő neki ez a 2012, és hogy fél, és hogy retteg. Mondtam, hogy így van, igaza van. Nézett rám, így van, igaza van. De ez nem titok. Ezt már nagyon régen tudjuk. Ugye, hát maga ezt honnan tudja. Mondom, a Bibliában meg van írva. Mondom, én a holnaptól félek és rettegek. De mondom, csak azért, hogy hát, ha nem jó képviselem az Úr Jézus ügyét. Megmondta az Úr, hogy éhezés, katasztrófák lesznek, nyomorúság lesz az utolsó időkben. Annak az idejét viszont ne tudakozd. Nem az a lényeg, hogy 2012 vagy 2612. Az a lényeg, hogy a mai nap én úgy értem meg az életemet, hogy az Úr Jézus örömét lelje benne, hogy én távol tudtam magam tartani a bűntől, vagy megbotlottam. De azt van hol megbánni, van hova letenni, az Úr Jézus keresztje alá, imádságban bocsánatot kérni attól esetleg, akit megbántottam. Van erre mód, és az Isten meg ad rá erőt, hogy ezt megtegyem. Miből élnénk, ha nem a mindenható Isten bocsánatában? Bocsánatból élünk mindenkor. És akkor így elbeszélgettem a hölgyel, úgy váltunk el, hogy amikor csak tudok, álljak meg beszélgetni. Ebből annyit látok, hogy az emberek ki vannak éhezve Isten igazságaira, még akkor is, hogy nem tudják elfogadni.
A missziói központ által szervezett nyári konferencia egyik legemlékezetesebb előadását Nemeshegyi Tamás tűzoltóhadnagy tartotta, aki őszintén beszélt hivatása kihívásairól és örömeiről egyaránt. A következő percekben ebből az előadásból játszunk be két elgondolkodtató epizódot.
Vannak olyan káresetek, amik megviselik az ember, és utána hát visszagondolkodik. Az egyik ilyen, az a sajtóban is volt, nem olyan régen, egy illető fölmászott a Szabadsághídra, ami azt mondom már, hogy rutinszerű, volt olyan nyár, többet voltam a Szabadsághídon, mint otthon, de ez az ember azt olyan csinálta, hogy még eddig nem fordult elő, fölgyújtotta magát a hídon, és leugrott, és körülbelül, mint te, olyan távolságot csapódott be tőlem a földbe. Hát azért ez ritka dolog, tehát olyat csinálta, amivel még minket is meg tudott lepni. Én tanultam pszichológiát, illetve én is a baptista teológián, szociális szakán végeztem, ott is tanultunk elég sok pszichológiát. Azt mondják, a kollégámi képességem is van rá. Ha öngyilkos jelölt van, rendszeresen mentem föl, beszélgettünk. Igazából azt mondom, hogy olyan 30-40 emberrel sikerült sikeresen beszélgetni, de kettő volt, aki leugrott, és ezek a látványok, az, ahogy nyilván ott fönt ég az ember, és ahogy becsapódik, és maga a hanghatás, ezek megviselik az ember. A mentőknél sokkal több halállal találkozik az ember, csak az nem olyan extrém. De 21 éves voltam, és mentővel mentünk ki egy eszméletlen lányhoz. Nem volt légzése, szívműködése, elkezdtük újraéleszteni. Nem sikerült újraéleszteni, és a 3 hetes babája ott volt mellette. Szülés után halt meg valamilyen betegségbe, azóta se tudtuk meg, hogy pontosan mi történhetett. És bár az nem egy látványos, nem egy durva dolog volt, de amikor a személyiből írtam ki utólag az adatokat, napra pontosan akkor született, amikor én, április 20-án ugyanabban az évben, és hát ez azért megviselt az, hogy ő meghalt, és én élek. És pont abban az időszakban volt, amikor még kerestem is azokat a lehetőségeket, hogy esetleg ott meghalhatok. Nem adtam volna egy fillért sem a saját életemért, nem azt mondom, hogy kifejezetten öngyilkos akartam lenni, de nem érdekel. Meghalok. És akkor arra gondoltam, hogy itt zokog a férje a 3 hetes babával, és meghalt, pedig élni akart. Én meg, aki azt mondom, hogy nem érdekel az egész, én meg élek, hogy miért van ez. És ezek a dolgok bizonyos kérdéseket feltesznek, amiken elgondolkodik az ember, ami nekem végül is a megtérésemhez is vezetett. De valamilyen szinten ezek soha nem fognak kitörlődni az embernek a fejéből. Így érik meg az ember.
Az előző percekben néhány emlékezetesebb részletet elevenítettünk fel az előző évi lélekhangolókból. A visszatekintés után nézzünk kicsit előre a 2012-es évre. Ehhez Szeverényi János gondolatai szolgálhatnak útravalóul az új év igéjéről. Jézus mondja, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.
Az erő és az erőtlenség végig kíséri életünket, része a világ és az egyház történelmének is. Mindnyájan szeretnénk erősek lenni és maradni, legyőzni betegséget, szegénységet, reménytelenséget, válságot. Tudjuk, ez nem mindig sikerül. Ismerünk olyan ezoterikus és vallási irányzatokat, amelyek azt ígérik követőiknek, hogy megszabadulhatnak az erőtlenségtől, betegségtől, szegénységtől, csak hinniük kell a sikerben. Részbeni hatásuknak van alapja. Bizonyos esetekben segít a koncentrálás és az akaraterő. Azt is tapasztaljuk, hogy lelki megújulások, megtérések eredményeznek testi javulást vagy gyógyulást is. Ha egy szenvedélybeteg például lelkileg újjászületik, azt megérzi a mája, pénztárcája és a családja is. Hiszünk a csodákban is. Történhet rendkívüli gyógyulás is. De tudjuk, tapasztaljuk, hogy ez nem automatikus dolog. Nem lehet kierőltetni, megrendelni, ritussá tenni. Nagyszerű, elkötelezett emberek is ismerik a gyengeséget, betegséget, szegénységet. Jézusról azt írja a Biblia, hogy fájdalmak férfia, betegség ismerője volt. Nem volt vagyona sem. Egy alkalommal azt mondta követőinek, hogy az ember fiának nincs még a fejét sem hová lehajtania. Ezt nevezzük ma hajléktalanságnak. Pál, az apostolok fejedelme rendkívüli hatással volt az emberekre. Gyülekezetek sorát alapította. Néha nyomorúságos körülmények között, például börtönben írt leveleit, 2000 év óta szentírásként olvassák milliók. Karizmatikus volta ellenére, mégis átélt szenvedéseket, átmeneti kudarcokat, fájdalmakat. Egy helyen arról ír, hogy része volt különleges spirituális élményben is, elragadtatott a mennyei világba. De ugyanitt írja, hangsúlyozza, hogy nem ez a lényege, alapja szolgálatának, életének. Hivatkozik egy bizonyos gyengeségre, betegségre is, amit így ír le. Tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. A kereszténység nem pártolja, nem dicsőíti a szenvedést, de józanul számol vele. Bukott, bűnbeesett világban élünk. Az emberi esendőségnek vannak személyes és egyetemes következményei. Kimondhatjuk, a természet, az állatvilág és az egész világ szenved az ember bűnei, felelőtlensége miatt. Ezek ellen harcolnunk kell minden eszközzel, imával, új közösségek alapításával, működtetésével, jó és helyes programok indításával. Ugyanakkor a szenvedésnek, erőtlenségnek Pál apostol szerint van egy másik titka és esélye is. A hívő ember átéli, hogy az erőtlenség állapotában Isten erőssé lesz az életében. Az erőtlenségben szabaddá válhat az út Krisztus számára, hiszen vélt vagy valós erősségeimmel nem akadályozom tovább a kegyelem kiáradását mások felé. Akiket Isten igazán áldássá tett az emberek számára, mind átélték az összetörést, bukást, gyengeséget. Így váltak használható, áldott eszközzé a Teremtő kezében. Kedves hallgatók, tanuljunk meg kegyelemből, Isten jóságából, irgalmából élni. Jézus ezt mondja, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.